Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva, most köszönünk el a gyermekektől, nekik külön Isten tiszteleti alkalom lesz. Három csoportban, mi Isten igéjének hallgatására készülve a 134. Zsoltár első versét énekeljük el. 134. Zsoltár első versét. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét a már felolvasott igeszakaszból, az apostolok cselekedeteiről írt könyv 16. részéből, a 25. verstől a 34. versig tartó részben, a hosszabb igeszakaszra való tekintettel kérem, leülve hallgassák Isten igéjét. Éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehúltak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott, ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Ekkor az világosságot kért, berohant és remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezettette őket, és ezt kérdezte, uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házban voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Az egyház a mai vasárnapot Kantáte vasárnapnak nevezte el, és az imént hallott bibliai szakaszt rendelte hozzá. Nem tudom, hogy két börtönbe zárt keresztény ember éjszakai Istent magasztaló éneklése és imádkozása, hát alkalmas és illő textus a mai vasárnaphoz. Mifelénk vannak gyülekezetek itt a Dunamelléki Egyházkerületben is, meg az Észak-Pesti Egyházmegyében is, ahol inkább ezen a vasárnapon kórusok lépnek föl, énekelnek, mert hogy ez a Kantáte vasárnap. Lehet-e parancsra énekelni? Hát azt tudjuk, hogy lehet parancsra lépni. És hát azt is tudjuk, hogy igen, volt időszak, amikor lehetett parancsra énekelni. De hogy szívből lehet-e parancsra énekelni, abban nem vagyok teljesen biztos. Azt kell mondanom, hogy a magasztalás, a hálaadás, a köszönetmondás Isten megtapasztalt ajándékaiért ember voltunknak a legalapvetőbb és legmélyebb kifejezési formája. Az Isten iránti hála, az Isten iránti köszönetmondás azt jelenti, hogy az ajándékról nem az ajándékozottra, hanem az ajándékozóra kerül a figyelem. A mestermunkáról, a teremtett lényről a mesterre vetül rá a fény. A teremtményről a teremtőre tekintek. Más összefüggésbe kerül. És azért mondom ezt most ki így, mert Gyakran az a tapasztalatunk, hogy fölcseréljük, mintha mi teremtettük volna a vallást, mintha mi teremtettük volna az Istent, mintha mi alkottuk volna a hitet, közben ez nem tőlünk jön, hanem az Isten ajándéka ez. Isten ajándéka ez, ő a teremtő, és mi mindig teremtett lények maradunk, ezt a kettőt nem tudjuk felcserélni, és nem is szabad soha felcserélnünk. Mert ez bennünket alázatra indít, alázatot munkál bennünk, hogy felismerjük, mi vagyunk a teremtett lények az Isten előtt, és ő a teremtő. Kedves testvéreim, amikor hálát adok az Istennek, valamiért az életemben, és lehet elég sok mindent felsorolni. Most kiki magában gondolja végig, hogy melyek azok a dolgok, amiért hálát tud adni. De ne felszínesen, csak úgy végig felsorolod, mint amikor bevásárlás előtt a konyhába leülve a Sámlira, gyorsan összeírod, hogy miket kell vásárolni. És akkor ott az Aldiban, meg a Tesco-ban megnézem, hogy mi van a listán. Hanem amikor hálát adok az Istennek, akkor minden egyes pontnál megállok. Megállok a gyermekeimnél, megállok az unokáimnál, megállok egy picit a saját életemnél. Azoknál a pontoknál, amikor elcsúszhattam volna, de valami titokzatos erő, valami hatalom, amit én nem tudok befolyásolni, megtartott engem. Megtartotta az egészségemet, megtartotta a lelki épségemet. Megtartott engem az Isten. Ezeket össze kell szedni, ezeket a hálákat. Nem véletlenül énekeltük a Zsoltárban, a 77. Zsoltárban, hogy még éjjel is föltartja a kezét. Nem azért tartja föl a kezét a Zsoltáros éjszaka, mert nem tud aludni, nem ilyen alvási problémákkal küzd, hanem azért, mert akkor is dicsérni akarja az Istent. Mert volt olyan éjszakai óra, később a szerzeteseknél is volt ilyen, amikor fölkeltek és elmentek, hogy dicsérjék, magasztalják az Istent. A felolvasott történetünk azt beszéli el, hogyan került Pál, Jézus Krisztus apostola, a kísérőjével, Szilásszal a görögországi Filippi városának börtönébe, ahol ének idején énekléssel magasztalták az Urat. A város vezetői gonosz játékot űztek velük, teljesen ártatlanul megbotoztatták, majd börtönbe vetették ezeket az evangéliumot hirdető, mondhatnám, hogy örömhírt hirdető apostolokat. Mert volt egy lány, aki démon üzéssel foglalkozott, és ez a lány, ez nagy hasznot hajtott ugye az urainak. És amikor ez a haszon tisztán anyagi érdekből nem jött be, akkor elkezdtek bűnbakot keresni. Miért nincs hasznunk? Hát ezek miatt, az emberek miatt. Nem néztek a dolgok mögé, nem látták meg, hogy itt egy sokkal nagyobb hatalom, egy sokkal hatalmasabb Isten van jelen Pálban és Szilászban, hanem egyszerűen csak azt látták, hogy van-e érdekem, anyagi hasznom ebben, vagy nincs. Ez a szűk látókörűség gyakran bennünket is uralhat, mikor csak arra figyelek, hogy spontán nekem ebben a helyzetben legyen hasznom. Legyen hasznom a kapcsolataimban, a kapcsolataimból. Talán nemrég beszéltem erről, hogy kihasználjuk az embereket, megtanultuk kihasználni. Hiszen bennünket is kihasználnak. És éppen tegnap mondta Fekete Károly a prédikációjában az Egység napján, hogy olyanok vagyunk egy kicsit talán, mint a járókelők. Olyanok vagyunk, mint a járókelők. Megyünk végig az utcán, a bevásárló központokban, vagy éppen egy sétáló utcán, és nézzük a kirakatokat, egyiket a másik után, csodálatos kirakatok, rendszeresen újítják a szebbnél szebb ruhákat, cipőket, egyéb dolgokat rakják ki, és mi csak járókelők vagyunk, csak nézzük, részesei, nem vagyunk az eseményeknek, hanem csak kívülről szemléljük. Járókelők vagyunk. És hogyha megtetszik nekünk egy kirakat, akkor talán oda bemegyünk, abba az üzletbe, és ott is csak járókelők vagyunk, mert csak nézünk, nézegetünk. Nem vagyunk részesei annak az eseménynek, amit itt Pál és Szilász átélt. Mert hát minket nem üldöznek. Mi nem mondjuk ezt egy démontól megszállt lánynak, hogy Jézus Krisztus nevében parancsolom neked, távozz el. Mi nem mondjuk azt a betegnek, hogy állj föl és menj. Mi azt sem gyakran tesszük meg, hogy oda megyünk a másikhoz, és megvigasztaljuk. a szerencsétlen helyzetében, akár egy gyászban, egy szomorúságban, vagy egy élet tragédiában, mi nem megyünk oda, mi csak járókelők vagyunk. Kedves testvéreim, a démon űzéssel valóban megszünteti Pál a lány urainak pénzbeli forrását, de egyúttal megteremti számunkra az Istenről való helyes beszéd módját is. Istennek nincs szüksége külső tisztázatlan forrásból táplálkozó támogatókra, és ezt is tudnunk kell, nem minthogyha annyira büszkék lehetnénk arra, hogy a református egyházunkban csak a tiszta evangéliumot hirdetjük, de igyekszünk ezt tenni. Igyekszünk ezt tenni. Egy írásmagyarázó úgy fordította, illetve úgy magyarázta ezt a részt, hogy nincs szükségünk az egyházban sem a hasbeszélőkre. Nincsen szükségünk. Sok a hasbeszélő. Mindenféle információt adnak tovább. És már elveszítjük azt, hogy ki az Isten. Ki Jézus Krisztus. Ki a Szentlélek. Olyan keveset hallunk erről. Pedig ezt a helyére kellene tennünk. A rómabeliekhez írt levél 10. részében azt olvassuk, a 9-10. versben, ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, ez az első, száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Két gyökerű ez a dolog. Egyrészt szájjal Úrnak vallom Jézust, elismerem, hogy ő a leghatalmasabb király, ővé minden dicsőség menjen is földön. És ezt nem csak magamban ismételgetem, hanem merem vállalni mások előtt is, hogy Jézus Krisztus az Úr. Nem én, nem az egyház, nem a Biblia, nem más, nem a család, hanem egyedül Jézus Krisztus a dicsőség királya, és a másod pedig, hogy szívvel ezt hiszem, nem csak kimondom, hanem hiszem. A rómabeliekhez írt levél 10. részének bizonysága érvényben marad a börtön legmélyén is. Mindnyájan megértenénk az apostolt, ha Szilásszal együtt valamilyen egyéni panaszzsoltárt kezdene el zümmögni vagy dünnyögni, mert hát egy börtönbe talán a panaszzsoltár illik. A legnagyobb nyomorúságokban, nem tudom, hogy kik voltak már nyomorúságban, de akkor a legkevésbé mondjuk ki a hálát. Legkevésbé. Ritkán mondjuk azt, hogy Uram, köszönöm a betegséget. Köszönöm a 39 fokos lázat. Egy panaszzsoltár illene. Ott a kórházi ágyon. Bárhol, ahol szenvedsz. Hiszen teljesen ártatlanul ülnek börtönben, egy börtöncella mélyén. Uram, miért teszed ezt velünk? Tehetné föl a kérdést Pál. Miért teszed ezt velünk? És hányszor tesszük ezt föl, ezt a kérdést? Miért teszed ezt velünk, Urunk? Miért veszed el azt, akit annyira szerettünk, akivel hosszú időt együtt tölthettünk volna még? Miért sújtasz ezzel, hogy a munkahelyemen el kell változtatnom kell, el kell mennem a munkahelyemről, vagy olyan helyzetbe kerültem, amit nem tudok megoldani? Miért teszed ezt velünk? Kedves testvéreim, éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, azt olvassuk. Ez az éjfél tájban manapság nagyon szokatlan időpont az Isten magasztalására. Hát megmondom őszintén, én nem szoktam fölkelni éjfélkor. De hát van, akik fölkeltek, és van, akik imádkoztak. Az ókori Izrael számára ez az éjfél táj időszaka az imádkozás ideje. Ezt a megszokott időt Pálék a börtönben is megtartják. Megható, hogy a két ember a borzalmas külső körülmények és nyomasztó belső kedély állapot ellenére sem térnek el az imádkozástól. Ettől sem térnek el az imádkozástól. És persze nem akarok abba a hibába esni, hogy metodisztikusan mi mindig imádkozzunk éjfélkor, és legyenek adott pontok, mint a szerzeteseknek annak idején a regulába olvasható, a benedeklendi regulába, hogy mikor kellett imádkozni, és mikor kellett dolgozni, be volt osztva pontosan. De tudjátok, a rendszeresség az imádkozásban is rendkívül fontos lenne. Mert én azt látom, vagy úgy érzem, természetesen jelenlévőkre nem vonatkozik, hogy a mai református egyház, tegnap több, közel 10 000 voltak Debrecenben ott az egység napján, és az a tapasztalatom, az a megérzésem, megfigyelésem, hogy nem imádkoznak. Kevesen imádkoznak, rendszeresen. Vagy ha imádkozik is, egy-egy szóval elintézi. Pedig az imádkozásnak, a hálának, a hálaadásnak az alapvető, a hálaadás alapvető feltétele a keresztény életünknek. Éjfél tájban, ez nem puszta idő meghatározás tehát. Az éjszakának ebben az órájában a legnagyobb a sötétség. De az éjszaka szembesít bennünket életünk nehezen viselhető magányával, gondjaival, sötét foltjaival is. vagy azokkal a belső, még fel nem fedezett területekkel, amiket magunknak sem vállalunk be, nem merünk beismerni, felismerni, nem szembesülünk vele, hogy évek óta, talán évtizedek óta sötétséget hordozunk magunkban, és nem tudunk vele mit kezdeni. Csak azt látjuk, hogy az életünk nem megy úgy előre, ahogy szeretnénk. Nem dolgoztuk föl mondjuk a gyermekkori nagyon komoly sérüléseinket, nem néztünk vele szembe. Milyen jó lenne, kötelezővé tenném egyébként a mentál higiéné képzést minden lelkésznek, hogy önismeretre jussanak, hogy rájöjjenek arra, hogy a szolgálatukban melyek azok a pontok, amelyek elakadást okoznak, és ezeket felhozzák, ezekkel dolgozzanak, ezzel dolgozni kell. Kedves testvéreim, van egy másik csoda is ebben a történetben, és még erről szeretnék röviden beszélni. A börtönőr megmentett életének a csodája, ez a második csoda. Számára a Pállal és a Szilásszal való találkozás kettős értelemben is életmentő jellegű, mondhatnám, hogy egy életmentő beavatkozás volt. Mert hogy tárgyaljuk etikában a női parancsolat keretén belül az öngyilkosságot is. És erről soha nem szoktunk beszélni, amikor valaki önkezével akar véget vetni. Sajnos előfordul a lelkészi gyakorlatban olyan temetés, ami ennek a következménye. Mert hogy ez is egy megoldás, de ez nem az Isten szerinti megoldás. Az Isten szerinti megoldás az élet. Az Isten szerinti megoldás a megújulás, a megtérés, annak felismerése, hogy van egy szerető Isten. És ez egy hosszú folyamat sok-sok ember életében. Csak kitértem erre, hogy ez a börtönőr hogyan szándékozott lezárni ezt a földi pályát, mint ahogy Saul tette. A király. Másrészt ez az ajándékba kapott élet a megkeresztelkedése után új tartalommal, Isten iránti hálával telítődik meg, és inkább erre kell fókuszálni, hogy ebben az emberben ott megtörténik az a fordulat, az a csoda, hogy fölismerje, hogy van nála egy hatalmasabb hatalom, egy nagyobb istenség. Felismeri azt, hogy ezek az emberek nem mentek el. És hogy nem mentek el, azt jelenti, hogy vele maradnak, közösséget akarnak vállalni vele. Azzal az emberrel, aki úgy gondolja, hogy megváltozik az élete, azzal közösséget vállalni, nekünk szent kötelességünk keresztényként. Ha valaki idejön a gyülekezetbe, és azt szeretné, hogy változzon meg az élete, és ebben mi segítsünk neki, akkor nekünk a saját eszközeinkkel, a te saját eszközeiddel segíteni kell. Nem szabad elzárkózni. Nem szabad azt mondani, hogy menjél el valahova nagyon messzire, egy pszichiáterhez, egy pszichológushoz, ezt beszéljétek meg, vagy keresd a püspököt, ő mindenhez ért úgy is. Hanem egyszerűen a mi eszközeinkkel segíteni kell. És Pál és Szilász ezt nagyon komolyan veszi. Végig együtt vannak, mint ahogy Fülöp annak idején oda megy az etióp kincstárnokhoz, és végig magyarázza neki a Szentírás azon részét az Ézsaiás könyvéből, amely a szenvedő szolgáról szól, Jézus Krisztusra vonatkoztatva, ugyanúgy mehetünk mi is végig azzal az emberrel, aki kereső, kutató, és felmutathatjuk neki Jézus Krisztust. Kedves testvéreim, mondhatnánk azt, hogy hát igen, ez egy rég volt történet, de most már más időket élünk. Lehetem a zengő hangon tele torokkal énekelni, amit énekeltünk, jöjj mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Lehet-e ezt énekelni ma a reformátusoknak? Igen, azt gondolom, hogy lehet. Így tett annak idején a mártír halált halt Bonhoeffer is Hitler börtönében, amikor ezt írta, s a szenvedések kehét adod inni, mely színig töltött, keserű s nehéz, te segíts békén hálával elvenni, hisz áldva nyújtja hű atyai kéz. De így tudják sokan az élet hétköznapi hűsei is megtenni, akár az édesanyák, akár az édesapák, akik nagyon sokat dolgoznak, küzdenek a családért. Így tudnak hálát adni a legnagyobb nehézségben is, hogy mindig Krisztusra néznek. És talán így tudsz te is hálát adni, mikor gyászban jársz. Mikor szomorú vagy, és úgy jöttél ma el ide a templomba, hogy valakit gyászolsz, mert valakit nem tudtál elengedni. De mégis hála telt szívvel meg tudod köszönni az ő életét, a sok-sok jót, amit Isten adott nektek.
Amen.